A tavaszi-nyári időszak a pályaválasztási döntések kritikus periódusa, amikor is ezrek néznek szembe életük egyik legmeghatározóbb kérdésével, mert igazság szerint ilyenkor nem csak egy szakmát választanak a fiatalok, hanem egy életutat is, és ez bizonyos esetben szorongást vagy bizonytalanságot is kelthet egy fiatalban. És itt nem csak elsősorban az érettségi utáni időszakra gondolok, hanem már előbb, amikor középiskolás felvételiről beszélgetünk, tehát amikor elvégezte a gyermek a 8 általánost, és mondjuk hova megy tovább, gimnáziumba, szakközépiskolába vagy szakmunkás képzőbe. Ez nagyon nagy terhet ró a gyerekekre, de én ott kezdeném, hogy mennyire vannak tisztában azzal a gyerekek, mondjuk egy 8-os, egy 14 éves gyerek, hogy merre tovább.
Vannak, akik azért elég határozottan tudják, hogy mit szeretnének. Ilyen elég tipikus, mondjuk egy művészi beállítottságú fiatal, akit valamilyen művészi pálya érdekel, és nem csak szabad idejében, de hogy akár külön foglalkozáson is részt vesz, és ezt szereti csinálni, és ott azért szoktuk azt látni, vagy megfigyelhető, hogy akkor valami ilyesmi irányba megy tovább tanulni. Én hasonlót látok sportoló gyerekeknél, ahol ez lehet egy ilyen út, ugye mindig nagyon nehéz azért azt szétválasztani, hogy ez mennyiben annak az adott fiatalnak a saját belső döntése, mert hát nyilván ő azonosulhat ezzel a narratívával akkor is, hogyha ez mondjuk a szülőtől érkezik, mondjuk elkezd érdeklődni a gyerek valamilyen terület iránt, elég határozottan, és akkor az a környezet által meg van erősítve, ami aztán mondjuk 8-ra elvezethet oda, hogy akkor ő specifikusan ilyen középiskolát vagy szakközépiskolát választ. Azért nem ez az általános szerintem, hogy gyakran mennek olyan középiskolába a fiatalok, gimnáziumba azért még nem nagyon tudja, hogy mit szeretne csinálni, szóval ez is okozhat azért egy ilyen bizonytalanságot. Maga a felvételi rendszer, vagy az azt megelőző, vagy körülölelő időszak, ami azért szerintem rendkívül stresszes, és főleg azért most itt egy szempontot emelnék ki, ami mondjuk egy ilyen életkori sajátosság, hogy azért ebben a korban a kamaszok, serdülők így nagyon a kortársaikkal szeretnék az időt tölteni, ők lesznek számukra a referencia személy, és egy olyan időszakban, amikor ők leginkább barátkoznának, vagy velük töltenék az időt, igazából valamilyen teljesítményt kell produkálni, nem csak, hogy jó bizonyítvány, de hogy egy jó vagy erős felvételit kéne megírni, hogy valahova bekerüljön, vagy egyáltalán azzal kapcsolatos mondjuk döntéseket hozni, és azért ez elég szorongató tud lenni.
Miben nyilvánulhat ez meg? Egyáltalán észreveszi ezt egy szülő, hogy mondjuk szorong a gyereke, vagy mondjuk a pedagógus?
Remélem, észre kéne venni, azért ennek vannak elég erős jelzései. Most az, hogy egy ilyen időszak szorongással jár, az azért egy természetes folyamat. Ezzel mi felnőttek is így vagyunk, ha valami vizsgahelyzet van, vagy valahol szerepelni kell, azért az mindenképpen szorongató, meg szerintem az életünk is úgy van berendezve, hogy nem nagyon tudjuk kikerülni azt, hogy szorongjunk valamin. Erre mondja az egzisztenciális pszichológia, hogy az élet az alapvetően szorongató, de örömteli is, és akkor ebbe kéne valami balanszt találni. Szóval nem önmagában a szorongás van baj, hanem ha ez tényleg valamilyen tüneti szinten megjelenik, vagy olyan fokozott lesz a szorongás, hogy ennek aztán már a viselkedésben is látszódnak jegyei. Hát megjelenhetnek ilyen testi tünetek, amiről ha beszámol mondjuk a kamasz, akkor azért az egy ilyen nagyon erős jelzés, tehát szorít a gyomra, vagy fáj a hasa, a feje, tehát hogy így ilyen pszichoszomatikus tünetek megjelennek. Nyilván az első kör mindig az, hogy érdemes egy orvosi kivizsgálásnak ezt megelőznie, mert nem biztos, hogy ez pusztán pszichoszomatikus, tehát azokat érdemes kizárni, hogy van-e valami fiziológiás háttere ennek. Ugye ezt is így életkorilag is mérlegelni kell, mert az, hogy mondjuk megváltozik a, nem tudom, alvása, evése. Azért mondom az életkori dolgokat, mert hogy ezt látjuk, vagy tapasztaljuk, tehát az idegrendszer fejlődése, a hormonháztartás működése, a melatonin szint szabályozása azért az más, hogy működik serdülőkorban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ilyen sokat alszik, vagy időnként ilyen lustának vannak címkézve a kamaszok, akkor annak azért egy komoly fiziológiás háttere van, egyszerűen később fekszenek, és később is kelnek, mert máshogyan emelkedik és csökken ez a hormonszint, szóval ennek a mérlegelése mellett azért érdemes arra figyelni, hogyha ez jelentősen megváltozik, vagy egyszerűen az evési szokásai nem eszik, vagy túl sokat eszik, van akinél ilyen indulatkezelési problémák, nehézségek jelentkeznek, vannak serdülők, akik nagyon visszahúzódóak lesznek, mondjuk a kortárs kapcsolataiktól, ez is egy ilyen erős jelzés, hogyha nincsenek olyan releváns kortárs kapcsolatok, barátok, akkor azért erre érdemes odafigyelni. Az iskolában, a teljesítményben is meglátszódhat, tehát az addig valamilyen szinten teljesítő fiatalnak romlik a teljesítménye, nehezebben koncentrál, azért ezek is ilyen erős jelzések.
Ugye erről beszéltünk, hogy a felvételi, és hát maga az egész élet bizonyos stresszel jár. De hogy mi okoz nekik egyébként nagyobb stressz? A felvételi, a szülők elvárása, vagy a maguk felé való elvárás?
Talán mindegyik egyszerre, ha jelen van. Azért jó esetben ez nem mindig ilyen összetett. Tehát az, hogy a felvételivel kapcsolatban vannak aggodalmak vagy félelmek, az valahol egy ilyen természetes reakció. Nyilván itt a saját teljesítményével kapcsolatos szorongás megjelenhet, vagy hogy ő hogyan fog teljesíteni, vagy az, amit korábban említettél, hogy az a pálya, amit választ, vagy amerre indulna, abban ő mennyire tud sikeres lenni. Egyáltalán ez a pálya mondjuk kifizetődő-e, mert ez is beszokott jönni a képbe, hogy mondjuk lesz-e anyagi biztonsága, hogyha ezt választja. Azért nyilván itt az önismeret meg az életkor függvényében, de hát megjelenhet az, hogy ő itt tart valami kudarctól, hogy nem úgy fog teljesíteni, akár a többiekhez mérten. És hogyha erre rápakolódik mondjuk még egy szülői elvárás rendszer, akkor az ezeket így fokozhatja. Tehát sokszor ezek nincsenek is kimondva egyébként, úgyhogy ezt is jó, ha a szülők így figyelembe veszik, hogy nem mindig egy ilyen direkt elvárásként jelenik ez meg, hogy azt várjuk, hogy nem tudom, kitűnő legyél. Ezt szokták egyébként szülők is mondani, amikor szülőkonzultáción erről beszélgetünk, és kiderül, hogy a gyerek a teljesítmény mentén szorong, de hát mi sosem mondtuk neki, és sose vártuk el azt, hogy ő kitűnő legyen. Jó a 4-es is, meg a 3-as is, csak szeresse, amit csinál. Hogy ezek az elvárások, és hát nyilván itt nem tehető úgy felelőssé a szülő, de hogy van, hogy ilyen rejtve vagy közvetett módon érkeznek meg. Amikor egy gyerek azt tapasztalja, hogy az ő szülője látja, hogy hogyan teljesít a munkájában, az életében, a kapcsolataiban, ugye az is egy minta számára, és ugyanúgy magáévá teheti azt a teljesítményorientált működést, amiben a szülő van, és akkor így támaszt maga felé is elvárásokat. Aztán valamikor ezek direkten érkeznek, hogy minden más mondjuk le van tiltva, mert most csak a felvételire vagy arra az időszakra kell figyelni, nincs barátozás, szórakozás, hanem tanulás van, hétközben, hétvégén, és az megint csak rendkívül megterhelő. Tehát, hogy valahogy ebben kell egy olyan egyensúlyt találni, hogy a kamaszok azt érezzék, hogy támogatva vannak, meg így elérhető az a fajta érzelmi biztonság, amire nekik szükségük lenne, anélkül, hogy egy ilyen plusz nyomást helyeznénk rájuk.
De valahol már kiskorban a szülő dönt a gyerekének a sorsáról, nem? Tehát szerintem nagyon kevés az a szülő, aki, bár bízom benne, hogy egyre több, aki engedi a gyerekét döntsön. Tehát mondjuk, hogy milyen sportot választon, amikor már nem óvodás, hanem megy iskolába, mondjuk 6-7 éves. Oké, tehetséges mondjuk a fociban, de a gyerek nem focizni akar menni, hanem mondjuk teniszezni vagy úszni. Valahol a döntés a szülőnél kezdődik, nem? Mert ő kezdi elterelni, ő választja neki az általános is. Iskolát.
Nem minden esetben, de valóban szerintem ez egész korai időszakban megfigyelhető, tehát a születést követően, amikor egy baba megszületik, akkor azért el szoktak hangozni olyan mondatok, hogy milyen hosszú a kis ujja, biztos zongorista lesz belőle. Ezeket ilyen viccesen mondjuk, de hogy ez az a mechanizmus, vagy szociálpszichológiai mechanizmus, ami már a nagyon korai időszakban felfedezhető, és jó, hogyha ezeket a szülő felismeri. Ez szerintem onnan is indul, hogy egyrésztről a szülőnek kell, hogy legyen egy saját önismerete, vagy az elég fejlett legyen ahhoz, hogy felismerje, hogy mi az, ami ő ebből, vagy az ő elvárásai, vagy az ő elképzelése a saját gyerekéről, és hogy meglátja a saját gyerekét ebben a rendszerben vagy kapcsolatban, és ki tud-e indulni a gyerekből. Mert hogy az, hogy bizonyos helyzetekbe, tevékenységbe beleteszi a gyerekét, mondjuk kipróbál ilyen-olyan-amolyan sportot, az egy jó dolog, vagy elviszi zenét tanulni, mert hogy ez szerintem a gyerekek szempontjából is fontos, hogy lehet kipróbálni dolgokat, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen irányt vesz. Tehát, hogy ez egy szerintem pozitív szülői attitűd, nyilván, ha ez nincs úgy túltolva, hogy heti 5-ször kell, vagy 4-szer kell mennie valahova egy óvodás gyereknek, mert azért ilyet is látunk, hogy majd levezeti a feszültséget címszóval, de hát tudjuk, hogy ezek például az óvodáskori sporttevékenységek azok messze nem a feszültséglevezetésről szólnak, hiszen ez egy ugyanolyan keretrendszer, szabályrendszer mentén való működés, mint az óvodai működés, tehát lehet, hogy mozog a gyerek, de egy szabályozott rendszerben, amikor még amúgy is nagyon nehezen követi a szabályokat, ott sokkal inkább a fejlesztésről kellene szólni ezeknek a mozgástevékenységeknek, meg nyilván, ha van egy jó edző, vagy egy jó pedagógus, akkor ezt felismeri, és így csinálja. Szóval, hogy az jó, hogyha a szülőtől indul valami olyan attitűd, amiben a gyerekét sok mindennel megismerteti, ami a világban van, de az, hogy aztán ezzel mit kezd, hogy észreveszi-e, hogy mikor kell váltani, vagy valamit abba hagyni, az már egy fontos döntés lehet, és ott kell a szülőnek látni azt, hogy milyen képességei, készségei vannak a gyerekének, hogy érzi magát abban a helyzetben, és hogy a váltást, vagy ezeknek a tevékenységeknek mondjuk akár a felfüggesztését ne ilyen kudarcként élje meg a szülő se, hanem egy lehetőségként, ami mondjuk egy fejlődési állomás. És hogy ha erre lehet így tekinteni, tehát át lehet ezt keretezni, akkor a gyerek is örömét fogja benne lelni, és nem fogja elvenni tőle a kedvét. Ilyenkor nyilván, amikor gyerekünk születik, akkor beindul a saját múltbeli emlékezésünk, és akkor a saját gyerekkorunk, a saját választásaink, az iskolához való viszonyunk, stb. És hogy ez alapjaiba fogja meghatározni, hogy hogy viszonyulunk a gyerekünkhöz, de lehet másképpen csinálni, és hogyha tudunk szempontot váltani, hogy ez nem a mi életünk, hanem a gyerekünké, és meglátni ebben a gyereket, akkor azért lehet őt ügyesen meg jól terelgetni, mert vannak olyan helyzetek, amikor a gyerek bár szeretne valamit, de a szülő mégis ennek ellenére úgy dönt, hogy ez nem megfelelő út a gyereke számára, és ez meg nyilván a szülőnek a kompetenciája.
Mikor lélegezhet föl egy gyerek? Mert úgy most végig gondolom a mai gyerekek életét. Tehát én azt hiszem, hogy az én gyerekkorom az kicsit nyugisabb volt. De akkor is voltak rajtunk terhek, meg minden. Természetesen például az, hogy fölvegyenek bennünket főiskolára vagy egyetemre, az presztízs kérdés volt. Ez fontos volt azoknak, akik szerettek volna tanulni. De ha most megnézem, akkor már az általános iskolánál elég kemény terheket rónak a gyerekekre. Nem emlékszem arra, hogy én, amikor gyerek voltam, nekem mondjuk első vagy második osztályban otthon kellett volna nagyon gyakorolnom. Most kell a gyerekeknek. Aztán jön a felső tagozat, tehát ötödik után, amikor már készülünk arra, hogy milyen iskolába megyünk tovább, és utána elkezdem a gimnázium, és utána jön az, hogy akkor majd hova megyek tovább az érettségi után. Tehát, hogy ergo valahol a gyerek egy folyamatos stressznek van kitéve, és folyamatos tehernek.
Igen, nagyon sok múlik a környezeten. Én ebben egy picit ilyen drasztikusabb szoktam lenni, ami már ami az alsó tagozatot illeti, a példa, amit említettél az elsős, másodikos gyerekeknél. Ugye nagyon gyakran ilyen iskola-otthonos rendszerben tanulnak, de hogy ez a délutáni, 4 óra után gyakorolni, tanulni, szerintem az vétek. Tehát egy ennyi idős gyereknek nem ezt kéne csinálnia, és hát nyilván azért van az iskola, az iskolai helyzet, a pedagógusok, ez az ő szakmájuk, hogy ebben a gyereket támogatni, segíteni tudják, hogy a délután már ne erről szóljon. A másik része ennek, hogy elindít egy olyan kapcsolati dinamikát a szülő gyerek között, ami nem biztos, hogy szerencsés, hogy a szülő tanul a gyerekével. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell teljesen vonnia magát ebből a folyamatból, mert jelen lehet lenni, meg a gyerek fordulhat hozzá segítségért, de hogyha ez a szülő felől indul, és ez az ő elvárása mentén működik, hogy akkor most gyakorolni kell, mert nem elég jó a gyerek valamiben, ugye az egy nehézséget tud okozni a kapcsolatban is. És itt jön be az, amit említettem, hogy hogyan van a szülő a saját önismeretével viszonyulásával, gyerekkorával, mert ez gyakran a szülő szorongása. Tehát azon szorong, hogy a gyereke mondjuk nem teljesít elég jól, vagy nem gyakorol annyit, mint a másik gyerek, szülőcsoportokba, chatcsoportokba, Facebook csoportokba, nem tudom, megy a diskurzus arról, hogy ki hol tart, mennyit gyakorolt, hogy olvas, nem tudom, ami megint egy ilyen nyomás, és hogy itt kell tudni a szülőnek egy saját választ adnia erre. Én pszichológusként nagyon azt támogatom, hogy egyrészt bízni kell a pedagógusban, hogy ő majd jelez, hogyha van valami nehézség, vagy pluszban gyakorolni kell, illetve ő az, aki meg fogja tanítani a gyereket bizonyos dolgokra, és nem biztos, hogy ezt nekem kell helyette csinálni, mint ahogy én sem kérem meg a pedagógust, hogy végezzel az én munkámat, tehát hogy valahogy úgy meg kéne maradni annál a szerepnél, amink van. Én azt tettem, hogy ez nagyon nehéz, a későbbi életkorban is, tehát ha már a középiskolai felvételről beszéltünk, ott is elég gyakori az, hogy a szülők otthon feladatlapoznak a gyerekkel. Nem azt mondom és gondolom, hogy ezt nem lehet akár jól vagy ilyen egészségesen csinálni, de ehhez nagyon nagy fokú tudatosság meg önismeret kell, hogy ez ne egy ilyen konfliktusba, vagy egy ilyen tényleg stresszfokozó helyzetbe érkezzen meg, mert az nem fogja segíteni azt a bizalmi szülő-gyerek kapcsolatot, vagy azt a támogatást, hanem akkor én egy más szerepbe kerülök, és csomó dolgot ez így le fog gátolni. Úgyhogy valóban van egy ilyen teljesítményorientált rendszer a gyerekek körül, amit így lehet látni. Még nem beszéltünk így a pedagógusokról, szerintem az iskolának meg a pedagógusoknak nagyon nagy szerepe van ebben, hogy például ezekben az időszakokban, akár az iskola kezdést, ha nézzük, vagy egy felvételi időszakot általános iskolában, középiskolában, hogy annak hogyan ágyaz meg, hogy ott hogyan kezeli a gyereket, vagy a csoportot, hogy a gyerek azt hallja, hogy na, ez a teljesítmény, ez biztos nem lesz elég a felvételire, vagy azt hallja, hogy ebben ügyes vagy ez nagyon jól ment, ezen még egy picit kell dolgozni. Tehát, hogy hogyan tud olyan pozitív üzeneteket átadni az iskola, vagy a pedagógus, ami egy olyan nyugalmi, biztonságos légkört teremt, amiben aztán a gyerek kevéssé fog stresszelni, valamennyire nyilván fog. És hát akkor még egy csomó minden más van, tehát hogyha szemléletében abból indulunk ki, hogy az iskola egy olyan hely, ahol teljesíteni kell, akkor igen, az ezt fogja okozni, amit te is említettél, hogy így végigkíséri ez a stressz, az lenne jó, hogyha ez másról is tudna szólni. Ugye az szól a kapcsolódásokról, de hát nem csak a kortársakkal, hanem a pedagógussal is. Mindannyian emlékszünk legalább egy pedagógusra az életünkből, aki így fontos volt számunkra, vagy valami olyat adott nekünk, ami meghatározta akár a mi pályánkat is, vagy az életünket, hogy ezek a kapcsolatok rendkívül fontosak, és ezek akkor tudnak épülni, hogyha erre is figyelem van ebben a közegben.
Hogyha a pályaválasztást nézem, és az érettségi utáni pályaválasztást nézem, akkor ott már mennyire vannak kikristályosodva a fiataloknál biztosan, hogy merre akarok menni. Gondolom, ott is azért csoportokra lehet őket osztani, hogy vannak, akik biztosak és céltudatosan mennek a kiválasztott pálya felé, vannak a bizonytalanok, vannak, akik abszolút nem tudják. Szóval azért gondolom, egy 18 évesnek se könnyű eldönteni, hogy akkor hogyan tovább. És lehet, persze, hogy sokan túlzásba is viszik azt, hogy ők úgy gondolják, hogy azzal, hogy mondjuk én kiválasztom, hogy ide megyek, akkor azzal nekem azt el kell végezni, és azt kell csinálni. Holott hát azért igen, van választás.
Igen, abszolút ezt lehet látni, hogy vagy vannak azok a fiatalok, akik igen céltudatosan határozottan mennek valami felé, bár olyat is látunk, amikor ez a határozottság az utolsó pillanatban megtorpan, és valami más irányt fog venni az ő pályája. Volt egy régi esetem, egy kamaszlány, aki járt hozzám, evészavarra lett aztán diagnosztizálva, szóval neki voltak komoly tünetei, ez nyilván egy nagyon összetett hátterű történet, de hogy az egyik szál, ami érdekes lehet, hogy ő is nagyon céltudatosan ment valamilyen pálya irányába, ez pedig az a pálya volt, amit a szülei is űztek, egyébként a kettőnek ugyanaz volt a foglalkozása, és egyszer jött egy ülésre, és azt mondta, hogy talán egy héttel a papírok beadása előtt, hogy mást fog tanulni. És akkor a fordulatot vett, egy ellenkező irányú választása lett, egy reálból átment humánba, és végül ő odaadta be a papírjét, de tudták a szülők támogatni, nyilván ott volt egy ilyen közös munka, ebben, de hogy az, hogy ő meg tudja hozni ezt a döntést, ez egy nagyon fontos lépés volt az ő életében. Ugyanakkor ezt meg neki kellett meghoznia, tehát bármilyen támogató is a közeg, azért akkor sem szabad drasztikusan irányítani, és azt mondani, hogy lehet, hogy akkor valami más irányt kéne venned, mert ezt neki kéne kitermelnie. Itt ebben az esetben ez sikerült, és ő már felnőtt és sikeres azon a területen. Szóval, hogy látunk ilyet is, hogy aztán ők megváltoztatják a döntésüket. És igen, vannak a bizonytalanok, de hogy eszembe jutott egy Pintér Béla darab, a Soha vissza nem térő, és valahogy nagyon jellemző a gondolkodásunkra, akár a mi generációnkra, hogy azt gondoljuk, hogy az az adott lehetőség, az egy soha vissza nem térő alkalom, és most kell eldönteni, hogy merre tovább, és el is kell kezdeni tanulni. Én is abban szocializálódtam, hogy a középiskola után egyetemre kell menni, még azt is gondoltuk, hogy kb. Melyikre, és hogy az fel sem merült, hogy esetleg egy évig kimegyek külföldre dolgozni, vagy tanulok valami ilyen okés képzésen, vagy ilyesmi, mert hogy ez volt az irány. És ezt nagyon magunkével tudtuk tenni. És én azt látom, hogy ez a generáció például, akinek most nagyjából ilyen korú gyereke van, középiskolás, vagy éppen általános iskola végén, hogy hasonlóan gondolkodik, és nagyon ijesztő számára az, amikor ezek a fiatalok esetleg felvetnek ilyen lehetőségeket, hogy ő el szeretne menni pultozni egy darabig, igen, vagy babysitterkedni, vagy ilyesmi, mert azt gondoljuk, hogy akkor ez egyenes út oda, hogy ő soha többé nem fog tovább tanulni, és most kisiklott a pályája, miközben ha megint csak ezt így át tudnánk keretezni, és egy lehetőségként fognánk fel, meg abból indulnánk ki, hogy valamiért ő így dönt, tehát hogy lehet, hogy vágyik valahova, nem veszik föl, és akkor egy évig valami más csinál, vagy két évig, tehát hogy azért ezek nem ilyen elmulasztott lehetőségek, vagy vissza nem fordítható folyamatok, hanem pont, hogy azt segítené, vagy támogatná egy ilyen időszak, hogy ő ki tudja találni, hogy mit, igen, szeretne. Mert lehet, hogy abban az időszakban, amikor nagy a nyomás rajta, mert azt gondolja, hogy most kell eldönteni, és most kell beadni a papírokat, akkor még erre nem áll készen. És hogy az lenne fontos, amit így korábban is hangsúlyoztam, hogy valahogy meglátni azt, hogy ő valóban mit szeretne, vagy ha bizonytalan, akkor a bizonytalanságába támogatni, de ezt is lehet látni szülők reakcióján, csupa jó indulatból, hogy a szülő szeretné megszüntetni a gyereke szorongását, bizonytalanságát, rengeteg javaslattal áll elő, nagyon terelgeti, ugye itt elhangzik ilyenkor, hogy mindegy, hogy hova, csak valahova vegyenek föl, mert az a biztos, tehát hogy ez az attitűd mentén, ugye pont azt kommunikáljuk felé, hogy nem oké szorongani, nem oké bizonytalannak lenni, hanem már tudnod kéne, és én majd abban segítek, hogy te tudjad, és mondom az én ötleteimet. De sokkal nagyobb támogatás az, hogy kicsit benne maradunk akár ebben az állapotban a gyerekünkkel, és azt mondjuk, hogy hát igen, tényleg nagyon nehéz lehet eldönteni ennyi idősen, hogy mit szeretnél, és hogy ez okoz szorongást valóban, meg bizonytalanságot, és ez szerintem fontosabb és előrébb való támogatás neki, hogy abban a lelki állapotban, amiben ő van, abban igazából tudunk hozzá kapcsolódni, és majd valamilyen irányt fog venni az ő pályája. Én nagyon sokáig tanítottam felnőtt képzésben, több mint 10 évig, és nagyon szépen lehetett látni azokat a pályamódosítókat, akik felnőttként, már családosként, akár munka mellett akartak valami más tanulni, mert egyszerűen azt látták, hogy más érdekli őket, vagy az a pálya, amit eddig csináltak, az nem volt kielégítő számú. És hány meg hány olyan szakma van, ahol ugye ilyen a pszichológia is, ahol szerintem életünk végéig tanulunk, szóval mindig valami új irányt veszünk, vagy új képzésre megyünk, tehát hogy a tanulás lehetősége az mindig adott, és mindig lehet váltani, meg lehet önmegvalósítani, de hogyha ezt lezárjuk, mert nagyon tereljük valami felé, amiben aztán nem fogja jól érezni magát, azzal igazából nem őt támogattuk.
De ez nem onnan jön valahonnan, hogy a szülő valahol mindig jobbat akar a gyerekének.
Persze, hát abszolút az van, amit mondasz, hogy igen, a jó szándék vezérli őket, és jobbat akar a gyerekének. Ezt egyébként oda is vissza lehet vezetni, hogy ez egy serdülőkori, életkori feladat is, hogy meghaladjuk a saját szüleinket, csak az, hogy ez milyen területen és milyen formában jelentkezik, erre a serdülők is törekszenek, azért van annyi ellenállás, meg ütközés, konfrontáció serdülőkorban, ami ugye együtt jár azzal, hogy leértékeli a szülőt, ha csak annyiban, hogy nem tudom, béna a haja, és nem elég jól öltözik, vagy nem ért a digitális eszközökhöz, akkor abban, és ezt neki kell eldöntenie, hogy mi az, amiben ő igazán ki tud bontakozni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a szülő jót akar, muszáj látnia, hogy mi a jó a gyerekének, és az nem feltétlenül egyezik azzal, ami neki is jó, vagy ahogyan ő a saját életútját végigvitte. Az fontos, hogy ezekről beszéljenek, vagy beszélgessenek, tehát meg lehet ezeket az élményeket osztani, hogy amikor én ennyi idős voltam, vagy én így választottam, vagy most itt tartok, és nem tudom, és ebből levon valami konklúziót, de az legyen egy saját élmény megosztás, az még nem egy döntés, és nem a gyereknek a belekényszerítése valamilyen döntési helyzetbe. Tehát, hogy ezzel lehetne jól támogatni a fiatalokat, hogy én elmondom, de hogy azzal nem terellek téged valahova. Neked azért kell tovább tanulnod, mert én amúgy nem tettem ezt meg.
Igen, meg talán elfogadóbbnak kellene lennünk mások iránt. Tehát például külföldön, Amerikában abszolút nem ciki, ha mondjuk gyorséttermekbe dolgoznak a gyerekek. Talán most már kezdjük ezt lejjebb adni.
Igen, hát meg itt jön be az, amit ugye említettél különböző szakmaterületeknél is, hogy milyen a társadalmi megítélése, igen. És hogy az, hogy milyen társadalmi kontextus vesz valamit körül, az nyilván majd meg fogja határozni a viselkedést meg a reakciónkat, tehát amíg egy szakma fel van értékelve, vagy le van értékelve, addig az befolyásolni fogja a választásokat is, vagy azt az attitűdöt, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz az adott szakmához.
És akkor jönnek még a társak is.
Hát persze, rengeteget halljuk ugye a pedagógus szakmával kapcsolatban ugyanezt, hogy kevéssé van támogatva. Ezáltal, ha ez leértékelődik, nem fogják annyian választani, vagy egy ilyen kontraszelekció indul el, miközben egy olyan szakmáról beszélünk, ami hát rendkívül fontos a gyerekek egészséges személyiség fejlődése szempontjából, tehát hogy oda valóban nagyon jó szakemberek kellenek, nagyon jó képzési rendszer, stb. Tehát ebben a társadalomnak is nagyon nagy felelőssége van.
Mernek a szülők a gyerekeikkel mondjuk pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, hogyha probléma van? Hogy segítséget kérjenek, igen, hogy megtalálja, igen, az a fiatal az utat? Akár egy mentor személyében, akár egy, igen, pszichológus személyében.
Igen, azért mosolyogtam kicsit, mert hogy ez is nagyon összetett, és akkor kicsit visszakanyarodok ahhoz, hogy mit gondolunk, hogy ki fordul pszichológushoz. Tehát addig, amíg még mindig az a társadalmi koncepció van, hogy az egyrésztről ciki, meg a bolondok mennek pszichológushoz, vagy akik betegek, addig nyilván ez nincs erősítve. Én egyébként ott látom az egyik ilyen nagy hiányosságot ezen a területen, hogy magára a mentális egészségről sokkal hamarabb kellene beszélni, bevinni az oktatási rendszerbe, tehát az óvodáskortól kezdve, de ugyanígy mondhatnám egyébként a gyerekjogokat is, vannak olyan területek, amik egyszerűen hiányoznak, és hogyha a mentális egészségről nyilván a gyerek szintjén az ő életkorának megfelelően, de mindig is esik szó, akkor ez nem lenne ciki egy kamasznak, hogy forduljon pszichológushoz, vagy valamilyen pályaválasztás tanácsadóhoz. Oda egyébként könnyebben mennek, hogyha valamilyen speciális területről van szó. Szóval az, hogy a szülő merre fordulni szakemberhez, annak a hátterében ez az egyik dolog, hogy mit gondol arról, egyrészt szégyenként éli meg, a saját kudarcaként, bűntudataként. Én ebben látom például a mi munkánk, vagy a gyerekpszichológusok munkájának az egyik ilyen központi eleme, hogy alapvetően a szülőkkel kell dolgozni, és a szülőket kell támogatni abban, hogy a saját eszközeikkel ők kompetensnek tudják érezni magukat, és mondjuk ez a bűntudat csökkenjen, mert ez egy nagyon tipikus felállás, hogy úgy érkeznek, hogy igen, tudom, elrontottam valamit, meg én csináltam rosszul. És akkor megint visszakanyarodok kicsit a szélesebb társadalomhoz, hogy nem is nagyon tudunk egy gyerek problematikájára vagy nehézségéről már enélkül beszélni, hogy ezt egy picit így körbejárnánk, és hogy azt látjuk egyébként ilyen kutatásokból, hogy ha egy gyereknek van valami gondja, problémája, akkor azt egyrésztről a szülők általában magukra veszik, ezek sokkal inkább az anyák, tehát azt gondolják, hogy ők az okozói ennek, és azt is gondolják, hogy ezt nekik kell megoldani. És hogy sok olyan nehézség, probléma van, amit nem tud a szülő megoldani, mert egyszerűen a rendszer teszi és erősíti fel azt a problematikát, tehát a rendszer egész működésének kéne valahogyan változnia. Na mindegy, ez nyilván önmagában most így nem magyarázat, csak hogy annyiban talán segít, hogy néha, amikor arról gondolkodunk, hogy mi van a gyerekünkkel és a felvételivel, és miért nem tudja eldönteni, akkor lehet, hogy az egész rendszert kéne megnézni körülötte, az oktatási rendszert, az iskolai, nem tudom, jelenlétet, azt, hogy az iskola mire készíti föl, vagy hogyan tereli ebbe az irányba, vagy hogyan tudja támogatni. Tehát ez nem önmagában a szülőnek a felelőssége vagy rossz döntése, ettől nagyon óvnék minden szülőt, hogy ezek nem feltétlenül innen indulnak, főleg úgy, hogy be is számolnak erről szülők, hogy ők nagyon próbálják támogatni, de hát nyilván ez nem egy ilyen könnyű dolog. Én szerintem a pszichológusoknak is nagy szerepe van abban, hogy az ő szakmájukkal kapcsolatban milyen megítélés van, vagy mennyire tudnak egy olyan bizalmi légkört kialakítani, mert bátran fordulnak hozzájuk, de ez mondom egy ilyen társadalmi koncepció is. Én azt látom, hogy sok kollega ugye felvállalja ennek is a feladatát, vagy felelősségét. Hát, hogy időnként igen, meg kell szólalni, hogy időnként, mint például ebben a beszélgetésben, hogy ez is a feladatunk. Nyilván nem mindenkinek, vagy nem mindenkihez illeszkedik ez, de aki tudja, azt csinálja. Az, hogy a tudomány nyelvét lefordítsuk köznyelvre, hogy úgy tudjunk a családokhoz, szülőkhöz szólni, amit tényleg értenek, hogy abban ne bűntudatkelt és legyen, hogy nem konkrét tanácsokat érdemes adni, mert azzal lehet, hogy csak tovább szorongatjuk azt a szülőt vagy gyereket, hanem segíteni őket abban, hogy a saját útjukat megtalálják, hogy ez lenne egy ilyen szupportív, támogató folyamat, és igen, ennek az is része, hogy a társadalom is a pszichológiáról nem ilyen ellenségképként beszél, hanem úgy, mint egy olyan szakmaterület, ami például a pedagógusok munkáját, gyerekvédelmi szakemberek munkáját, jogászok munkáját nagyon szépen kiegészíti, és ezekben csak ilyen közösen szakmai párbeszéd mentén lehet jól együttműködni.
Nekem a pályaválasztás kapcsán mindig eszembe jut az, hogy a gyerekek mennyire vannak tisztában önmagukkal, tehát hogy milyen képességeim vannak, milyen tulajdonságaim vannak, és hogy ezek passzolnak-e az általam választott iskolához. Tehát egyáltalán van-e valami fogalmuk arról, hogyha mondjuk én elmegyek egyetemre, elvégzem azt az egyetemet, akkor utána, amikor jön a való élet, amikor már a megszerzett tudásomat a gyakorlatban kell kamatoztatni, akkor azt tudni fogom-e csinálni. Tehát mondjuk valaki elmegy, jelentkezik orvostanhallgatónak, fölveszik, és mondjuk szembesül azzal, hogy boncolni kell. Például ki fogja-e azt bírni? Mert lehet, hogy egyébként minden adottsága megvan hozzá, de hát lehet, hogy például egy boncolást azt nem fog tudni végigülni, vagy végignézni.
Két dolog jut eszembe, az egyik, hogy kérdezted, hogy mennyire vannak tisztában a saját képességeikkel, ugye ez lenne az önismereti munka, a saját személyiségét, a saját működését, ezt megismerje, hogy ők bár ilyen informálisan, de osztályközösségekben vannak, hogy ott mennyire van esetleg ilyen csapatépítés, mondjuk az önismeret is ugye szépen a kortársakkal való kapcsolat révén fejleszthető, hogy ő megismerje azt, hogy ő hogyan reagál másokra, hogy rá hogyan reagálnak, és ezáltal az ő önértékelése, önbizalma fejlődni fog. Nyilván ezt megint csak, hogyha pszichológiai értelemben közelítünk, vagy fejlődéslélektan felül, akkor ez sokkal korábbi időszakban elindul, a születéstől fogva, hogy mennyire érzi azt egy kisgyerek, hogy kellően autonóm egy helyzetben, hogy ő kompetens egy helyzetben, hogy mennyire bízik a környezetében. Ilyen példa jut eszembe, hogy a játszótéren a totyogó föl akar mászni a mászókára, és akkor én mondjuk szülőként az a reakcióm, hogy így azonnal lekapom onnan, és hogy úristen lenne essen, és nem szabad oda fölmenni, vagy odaállok mellé, most nem biztos, hogy a legjobb példa, csak a szemléltetés miatt, odaállok mellé, és oda teszem a kezemet, hogyha billen, és mondjuk engedem 2-3 fokot föllépni, és onnan veszem le, és akkor a gyereknek is volt sikerélménye, és ő kompetensnek érezhette magát, és én is biztosítottam azt, hogy fizikailag biztonságban legyen. De számos példát lehetne mondani, szóval ez sokkal korábbi időszaktól indul, hogy mire ő az iskolába, az oktatási rendszerbe bekerül, ő azt fogja magáról gondolni, hogy ő elég jó valamiben. Hogyha ő elég jónak gondolja magát valamiben, vagy úgy összességében, akkor azok a külső impulzusok, amik esetleg nem erre irányulnak, negatív visszajelzések, azok nem fogják alapjaiban megváltoztatni az ő kis énképét. De hát itt jön a, ugye a családnak, a szülőknek a szerepe, a környezetnek ebben a támogató szerepe, és aztán mire eljut oda, hogy itt választás előtt van, az sem biztos, hogy olyan kudarcként fogja megélni, hanem ilyen lehetőségként. Szóval az, hogy ő mennyire van tisztában a saját képességeivel, az azért egy ilyen nagyon hosszú fejlődési folyamat, és valóban érkeznek pszichológushoz ugye gyerekek azzal, hogy nagyon alacsony az önértékelése, és akkor majd a pszichológus csináljon valamit. Azért nem tud csinálni egyik hétről a másikra valamit, mert ez egy folyamat eredménye, és egy folyamat eredménye lesz az is, hogy feltárjuk, hogy e mögött mi van, és ezen hogyan lehet változtatni, és hogyan tud ő aztán majd egyre kompetensebbként élni, vagy úgy megélni saját magát, hogy ő aztán tényleg azt érezze, hogy az ő választása az rendben van, és még örömét is leli abban, amilyen irányba ment. A másik része, amiről megbeszéltél, az orvosi egyetem kapcsán, meg a boncolás kapcsán, hogy én amit még így látok, de nyilván nincs teljes körű rálátásom minden iskolának a pályaválasztás támogató programjára, szóval nagyon sokféle ilyen foglalkozás vagy programot lehet látni. Ha ez kimerül abban, hogy jön a rendőr, meg a tűzoltó, meg elmegyünk egy pékségbe, szóval az nem biztos, hogy elegendő, de az tök jó, hogy az iskolák felvállalják és megismertetnek bizonyos szakmaterületeket. Csak az, hogy ez mennyire széles körű, és valóban minden szakma az eljut-e. Én a kamaszokkal való munkában azt tapasztalom, hogy fogalmuk nincs egyes szakmaterületekről, és ugye föl kell tárni az ő kompetenciájukat, vagy érdeklődési területüket, és ahhoz olyan szakmákat gyűjteni, mert el is tudja képzelni, mert ő mond mondjuk három dolgot, hogy őt mi érdekli, és azt gondolja, hogy ez három különféle szakma, pedig lehet, hogy egy szakmában ez ötvöződik. Tehát, hogy én egyrésztről ennek látom a hiányát, hogy ez valahogy így nem találkoznak ezzel, a másik meg a gyakorlat, mert az nagyon jó, hogy ő ezt szeretné. Konkrét példám volt, tetováló művész szeretett volna lenni, nagyon ügyesen rajzol, meg ilyesmi. És akkor kérdeztem, hogy volt-e ilyen tetováló szalomba, vagy valaki mellett. Mondta, hogy látott már ilyet, de nem, hogy eltöltöttél-e már ott időt. Szóval, hogy a gyakorlatban egy picit meglátni, megtapasztalni, azt abszolút lehetne csinálni középiskolában is, de általános iskolában is, hogy lássa, hogy ez miről szól.
Igen, ezt már ott el kellene kezdeni nekünk is középiskolában, hogy megismerjék egy kicsit belülről is azokat a szakmaterületeket, mert valahol az, hogy mondjuk a döntésképtelenségemet leküzdjem, és eljussak a döntésig, ott azt is tudatosítani kellene egy gyerekbe, hogy itt nem az döntöm el, hogy én mi szeretnék lenni egy életen át, hanem mondjuk, hogy mi az a terület, ahol a következő 3-5 évben fejlődni szeretnék, mert hogy bármikor Igen. megváltoztathatom. Tehát Persze. most én nem egy életre döntöm el, hogy mondjuk jogi egyetemre megyek, akkor én tuti, hogy jogász leszek.
Persze, abszolút. Sőt, hát aztán ötvözhetem egy másik szakmával, és akkor ugye jogot mondjuk a pszichológiával, vagy bármi mással, és akkor megint csak egy újabb területtel találkozunk. Igen, tehát, hogy itt ebben kéne támogatni. Nagyon jó, ilyen jó gyakorlatokat lehet látni olyan iskolákban, ahol például a szülőket vagy családokat ebbe bevonják, sokféle szakma jelenik meg egy osztályban a szülők között, és egy ilyen pályaválasztási időszakban ezek a szakmaterületek megjelenhetnek, akár terepgyakorlat formájában, akár úgy, hogy csak elmegy a suliba és beszélget róla, de hogy valahogy ezzel is találkozzanak a fiatalok.
Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de foglaljuk össze, hogy lassan ugye jön az érettségi, és jön a pályaválasztás. Szóval mit üzenjünk a szülőknek és a fiataloknak?
Ami nekem így elsőként eszembe jut, az az, hogy egy szülőnek ebben az időszakban leginkább mondjuk érzelmileg kell elérhetőnek lenni a gyereke számára, és az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon határozottan akarja valamilyen irányba terelgetni a gyerekét, hanem elég csak így meghallgatni. Tudom, hogy ez a kamaszoknál ugye nagyon nehéz azokat a pillanatokat megragadni, amikor éppen kommunikációra készek, de érdemes ezekben a pillanatokban bennem lenni, és hogy tényleg csak így jelen lenni és meghallgatni. meghallgatni és elfogadni azt, hogy ő most így érzi magát, hogy legyen egy olyan biztonságos tér, ahol ő megoszthatja a félelmeit, aggodalmait, a szorongásra teret kaphat. Ez nem nagyon fontos az, hogy szülők így meghallják, hogy mit szeretne valóban a gyerek, vagy miben bizonytalan, és valahogy így a gyerekből kiindulva tudják őt támogatni, és az is sokat tud adni, hogyha pozitívumokat, vagy azokat a, akár viselkedéses jegyeket kiemelik, amikben tényleg a gyerek jó, vagy amikor jól dönt, vagy amikor ő elégedett egy döntésével, ilyesmi, és hogy ez szerintem ugyanúgy fontos lehet, és hogy tudják biztosítani mondjuk így a gyerekük számára, ugye itt jön egy ilyen szülői felelősség, vagy ha úgy tetszik, ilyen keretezés, hogy azért van, amire nem alkalmasak a kamaszok az életkoruknál fogva, meg amiről korábban beszéltem, az idegrendszeri fejlettség, a hormonháztartás megborulása mentén, nem mindig tudnak időstruktúrálni, szóval sokat tud adni egy jó napi rend, vagy amiben a szülő egyszerűen a megfelelő alvást, evést, tehát így a fizikai jólétet is valahogy, akár határok komolyabb tartásával, de próbálja képviselni, mert amennyire az intimitásra, annyira a keretekre, határokra is szükségük van.